Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban az Efézusi levélhez, méghozzá a 6. fejezethez. Efézusi levél 6. fejezet, 10. verséhez. Korábban ígértem, hogy a ima és bőjt időszakban a szellemi harc kicsit, hogy is mondjam, egyszerűsített, rövidített változatával fogunk foglalkozni. Isten kegyelmére szorulok, hogy ez sikerüljön is ilyen rövidített változatban elmondanom. Ugye ez a bibliaiskolai anyag nálunk, a gyülekezetünk bibliaiskolájában egyik nagyobb téma a lelkigondozáshoz kapcsolódóan a szellemi harc rész is. Tehát az Efézusi levél 6. fejezet 10. versétől olvasom egészen a 20. verssel együtt. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei, azaz szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazolás páncélját, sarut húz a lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sicsakját is, és a Szentlélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Szentlélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és Pál apostol így írja, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok, bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Amen. Eddig az ige. Utolsó két vers is megérne egy misét. Tehát, hogy Pál apostol hogyan kéri az ima támogatást, a könyörgést önmagáért, a hívők gyülekezetétől, és hogy mennyire fontos imádkoznunk, pusztán csak azért is, hogy az evangélium úgy hirdetessék, ahogyan az kell. És hogy adassanak szavak az ige hirdető szájába, és legyen bátorsága megismertetni az evangélium titkát mindazokkal, akik még nem ismerik. Ahogy olvastuk a Efézusi levélben, és egy picit foglalkozzunk ezzel, valaki segítene, hogy ez működjön. Köszönöm. Egy picit az elejéről, csak az első három versről verssel foglalkozzunk. Azt mondja itt az írás, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. A Pál apostol az Efézusi levélben, az ezt megelőző részekben nagyon szépen fölvázolja és végigveszi a megtérést, a megváltás csodáját, és aztán szépen elemezve végigmegy azon, hogy hogyan kell viselkedni a hívő embernek és megállni a munkában, a családi életben, a házasság kérdésében, és végül utolsó fejezetben hagyja ezt a témát, a szellemi harc témáját, azaz, hogy ha mindezek megvannak, és ezeket megértettétek, megismertétek, hogyan mozogjatok ezeken a területeken, akkor van még egy terület, amit nem hallgathatok el, de kétségkívül rendkívül fontos, hogy erről a területről is beszéljünk. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, mondja Pál apostol végül. Tehát a szellemi hadviselésben, a szellemi harcban, amely körülöttünk lévő szellemi világban zajlik, és gyakorlatilag elsősorban a mi lelkünkért folyik, és az emberek lelkeiért folyik. Nem tudunk eredményesek lenni, azt mondja Pál apostol, a szellemnek fegyverzete nélkül. Kevés az emberi erőfeszítés, Isten hatalmas erejére, Isten hatalmasnak nevezett erejére van szükség, tehát nem is csak úgy általában, hanem Isten természetfeletti hatalmára van szüksége a hívő embernek. Na már most, ha Isten természetfeletti hatalmára van szüksége a hívő embernek, akkor Isten adja ezt szerintetek? Hát adja Isten ezt a természetfeletti hatalmat, tehát helyén való dolog, ha élünk ezzel a hatalommal, ezért próbálja Pál apostol tudatosítani a hívő emberekben ennek a valóságát.
A szellemi szolgálatban sem tudunk Isten ereje nélkül hatékonyak lenni, hiszen szellemi háborúban állunk a gonoszság szellemeivel szemben, a lelkekért, az emberi lelkekért, hogy azok megmeneküljenek. Ehhez a hívő embernek ugye harchoz alapvetően elszántság kell. Szokták mondani a sportban, hogy azért veszítettünk, mert a csapat nem volt mentálisan felkészült. Vagy szokták mondani, hogy azért győztünk, mert a csapat mentálisan felkészült volt, tehát úgy ment fel a pályára, hogy fölszakítja a padlót és a talajt. És ez a fajta mentalitás, szokták mondani a sportban, már fél győzelmet eredményez. Azokat a képességeket, amivel rendelkeznek az emberek, aktiválja, hatékonnyá teszi, elérhetővé teszi. Tehát ha harcról beszélünk, akkor kétségkívül fontos egy olyan lelki-szellemi állapot, ami nem ugye... Tehát, mint ahogy néha mi keresztények tengetjük a kis nyomorult szellemi életünket, a hétköznapjainkat, és megfelelkezünk arról, hogy óriási háború folyik a te lelkedért is, és az én lelkemért is. És ráadásul Isten hatalma van az életedben, és ha valaki tehet valamit azért, hogy történjen valamilyen változás a családjában, a környezetében, a munkahelyén, a városában, az utcájában, az te vagy egyedül. Tehát az ördög figyeli azokat, hogy a keresztények hogyan állnak ezekhez a kérdésekhez. Hogyan állnak a szenvedéshez, a harchoz. Hogyan állnak Isten hatalmához, hogyan gondolkodnak erről. És ha Krisztusban elkötelezett a szívünk, és nincs bennünk félelem, mert Isten tiszteljük, azt is látja az ellenség. Hogy milyen lelkülettel vagyunk. Azt mondja az írás a Máté 28:18-ban, Jézus maga mondja ezt, nekem aratott minden hatalom, menjen és földön. Aztán azt olvassuk a Dániel próféta könyvében, a 7. rész 14-es versben, hatalom, dicsőség és király uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg, mondja ezt a názareti Jézus Krisztusról, a birodalmak sorában utolsó királyságról. Aztán az Efézusi levélben, az első rész 22. versében az ő lába alá vetett mindent, és őt tette mindenek veled való fővé az egyházban. Vagy a Filippi levélben ezt olvassuk. Ezért fel is magasztalta Jézus Krisztust az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy a názareti Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattieké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Aztán Lukács evangéliumában Jézus maga mondja, ha viszont én Isten hatalmával, Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Istennek királysága. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van vagyona, de a nálánál erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt, mondja ezt Krisztus, arra nézze, hogy ő az, aki meg tud szabadítani embereket az ördögi befolyás alól, és a démonikus kötelékek alól. Szóval az Efézusi levélben ezt is olvastuk, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Azaz Isten minden kegyelmére és minden fegyverére szükségünk van ahhoz, hogy az ördög mesterkedéseivel szemben meg tudjunk állni. Ugyanis fortéllyal, ravassággal, orvtámadással, cselvetéssel próbálkozik az ellenség. A mi ellenségünk nem egyenes, nem szemtől szemben jön, hanem megpróbál bennünket rászedni. Elkezd altatót énekelni a keresztény embernek. Csicsi a babúja, csicsi a babúja. És milyen hatást kifejteni egy alvó harcos? Hát semmiért. Jó, na jött horkol. Milyen hatással van egy sereg, amelyben erős odaszánt harcosok vannak. Rettenthetetlen, iszonyú erővel bír az a sereg, az a csapat, amely ébren van odaszánt, fel van fegyverezve, ott vannak nála azok a felszerelések, amelyet kaptak, és tudják is használni. Tudják, mire való az, amit kaptak. És az óvatlan harcost, aki nem figyel oda, aki hanyagul, kóvályog a harcmezőn, ugye meg fogja sebezni az ellenség. És sebzett lesz, folyik az élet ereje ezeken a sebeken keresztül. Elcsügged a lelke, és bizony súlyos árat kell fizetnie. Isten kegyelméből azonban adta nekünk a teljes fegyverzetet, és nem csak a családjába hívott bennünket az Isten, hanem a seregébe is. Mind a két igazság ott van a Bibliában. Isten családja vagyunk, Isten népe vagyunk, de ugyanakkor Isten hadserege is vagyunk. Isten seregébe sorozott be bennünket, és felkészít bennünket a harcra. Nem az a kérdés, hogy van-e fegyverünk szellemi értelemben, hogy ezeket a spirituális szinten vívott harcokat megvívjuk, hanem hogy tudjuk-e használni. Dávid király azt mondja, Uram, tanítsd kezemet a harcra. Milyen fontos imádság a szellemi életben, hogy tanítson bennünket az Isten harcolni. A Jakab levelében azt olvassuk, engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és az elfut tőletek. Isten teljes fegyverzete az Istennek való engedelmesség által aktív, hogy az ördög mesterkedéseit kikerüljük, és csapdáit kikerüljük, mert az ördög mesterkedik, és megpróbálja vonzó formában megjeleníteni a bűnt. Ez a csábításának az eszköze. Vonzóvá próbálja tenni a bűnt. Azaz csokival vonja be azt a bizonyost. Hogy csak akkor jössz rá, hogy ez nem csoki, mikor ráharapsz. Valaki már asszociált, nem részletezem. Fél akar vezetni, és lépre akar csalni. Szükségünk van tehát nem csak a fegyverzetre, hanem az éberségre. Az éberségre. Bibliában van őrállói felelősség például. Milyen fontosak azok a szellemi katonák a gyülekezetben, akik őrállóként vannak, imádkoznak. Eljönnek, ott vannak az ima alkalmakon. Imádkoznak otthon, imádkoznak a gyülekezetben. Aktív erőteljes ima életet élnek. És csak a 12-es verset olvasom még ebből a szakaszból újra. Mert a mi harcunk nem test és vérelem folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai, és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Harcunk tehát nem csak a romlott természetünkkel van, azzal is van bőven. Nem csak a világi kívánságokkal van, hanem van konkrétan az ördöggel szemben és démonaival szemben. Elég komoly struktúrát mutat itt az Efézusi levélben a szellemi dimenzióban, tehát amit az ember saját szemével nem lát, de valóságosan létezik. Komoly struktúrát mutat itt az írás, azaz valamilyen szervezettségben működik az ördögi erősség és a sátáni erők is. Hogy ez mennyire így van, vagy mennyire nincs így, vagy pontosan így van, nem ez a lényeg, hanem a struktúra, amiben ez megvalósul. Azt mondja az írás, hogy az ördög nem buta, nagyon is okos. Okosabb, mint te vagy. Okosabb, intelligensebb lény. Hatalmasabb lény, mint te vagy. De nem hatalmasabb, mint az Úr. És az ő bölcsessége. Isten bölcsességére van tehát szükségünk. És hát ezek a szellemi hatalmak és erők, és az ősi kígyó, a cselvető, a csábító, aki Ádámot és Évát elcsábította, és Istennel ellenfordította, Istennel lázadásra bírta, ma is ugyanezt cselekszik, sőt, egész nemzeteket és kontinenseket, sőt, a világot is uralni akarja. És mindjárt Dániel proféta könyvéből egy-két igazságot megnézünk ezzel kapcsolatosan. A sátán lakóhelyét a Biblia mennyei magasságba helyezi, a levegőik fölé, és afölé harmadik égbe helyezi a paradicsomot a Biblia. Nyilván ez spirituális szellemi lény, tehát a bevezetőben hallott orosz asztrológusa, valószínűleg nem olvasta még az Efézusi levélnek ezen ígéjét, ezért keresgélte a levegőik fölött az Isten világát, de ezek szellemi dimenziók, emberi szemmel nem látható valóságos helyek. Tehát itt a sátán lakóhelye, a levegő égben van a Biblia tanítása szerint. És a célja, hogy az embert megakadályozza azon vágyának beteljesedésében, hogy az Istennel közösségben éljen. Ezt a vágyat akarja az emberben megrontani, ezt a vágyat akarja akadályozni, és aki Istennel kapcsolatban van, ezt a kapcsolatot próbálja megrontani. Ezért is érdekes a hely, ahova teszi a Biblia, az emberek világa és az Isten világa közé helyezi ezt a sötétség birodalmát, amelyen hatalmas erővel áttört a názareti Jézus Krisztus. És ez a keskeny út. amelyen keresztül lehet az atyába a közösségben lenni, az Úr Jézus Krisztus. A kereszt az, ami áttörte a sötétség hatalmának erejét, visszavonhatatlanul és megmásíthatatlanul. Erre is igaz, amit Jézus megnyitotta, senki be nem zárhatja. És amit ő bezár, senki ki nem nyithatja. Azt mondja az írás, hogy harcunk van ez ellen a fejedelemségek és hatalmaság ellen. Hát kinek mivel van harca? Egyébként melyik szinttel? Ez a kérdés. Érdekes a szó, amit használ a görög nyelvben Pál apostol, azt mondja, birkózunk. Most a görög olimpiákon férfiak vehettek csak részt, nők nem, és a férfiak mesztelenül sportoltak, és ha valaki bekente magát birkózóként olajjal, akkor helyzeti előnye volt, mert kicsúszott az ellenség kezéből. Na most ez a kép, ez a küzdelem képe, amit itt Pál hoz, és ha veszitek ezt az olimpiai képet, akkor nagyon nagy üzenete van, ha olajjal vagy megkenve, ha szentlélekkel vagy telve, akkor egyszerűen kicsúszol az ördög kezéből, nem talál fogást rajtad. Ezért mondja Jakab, engedelmeskedek az Istennel, majd azt mondja a zsidókhoz írt író, hogy gondoljatok Jézusra, és nézzetek rá, és az ördög elfut tőletek, kicsúszol a kezéből, nem talál fogást rajtatok. Harcunk van tehát. Egy intenzív küzdelemről beszél a Biblia, nem egyszeri csatáról. Tudjátok, a birkózás azért az neki feszül, újra jön, megy, próbálkozik, kicsúszik, megint megy. Ha aki látott már birkózó mérkőzést, az tudja, hogy ez ilyen dinamikus, intenzív dolog, nem csak egyszeri, hogy mint célba lövés. Tehát nem erről van szó. Aztán a fejedelemségekről beszél a Biblia, rangban elsőkről, a görög kifejezés ezt jelenti, hatalmakról, bírókról beszél, és a világot kormányzó kozmokratorokról is beszél, sötétség szelleméről, démonairól is beszél, tehát különböző szellemi erősségek vannak, és más szerepük van egy-egy szellemi erőnek, hatalomnak, és fejedelemnek. Vannak olyan szellemi fejedelemek, amik azért felelősek, hogy bizonyos birodalmakat uraljanak le, és a birodalmakat rávegyék arra, hogy a nemzetek a népek fölötti uralmat kiterjesszék, és rajtuk keresztül a sátán uralma megvalósulhasson itt a földön. A Bibliában Dániel próféta könyvében három birodalmi struktúrákkal kapcsolatos proféciát is találunk. Látomások ezek. Az egyik Nabukadnetszárnak a látomása a szoborról. Hérodot azt leírja, hogy Babiloniában több tonna súlyú aranyszobor is volt. Tehát ugye a Bibliában találunk utalást arra, hogy Nabukadnetszár megcsinálta az aranyszobrot, és báványimádásra próbálta rábírni a népeket, és volt három fiatal ember, aki nem hajtott térdet a báványszobor előtt. Ezzel majd talán a következő alkalommal foglalkozunk, a szellemi harc eszközei és hatása témával. A három profétai kép, ami egyik Nabukadnetszár álma volt, amit Dániel megmagyarázott, az aranyfejű szobor és a tagozódása, mindjárt majd megnézzük. A négy vadállat, ami szintén a négy világbirodalomnak a felemelkedése és bukása, és a kétszarvú kos, két birodalomnak a tusája, amiről beszél a Biblia Dániel proféta könyvének 2., 7. és 8. fejezeteiben. A két kosról és a birodalmakról, vegyük végig csak tényleg gyorsan ezt a szimbólumokat, ezeket a képeket, amelyek a profitai képben vannak. Ugye volt a szomor, Nebukadnetszár álma, aztán két látomás, Dániel 7-ben és 8-ban, amit maga Dániel kapott. A szobornak aranyfeje volt, ezüst melle és karjai voltak, bronz hasa és ágyéka volt, vas lábai voltak, és a lábfeje pedig vegyesen volt, vas és cserép. Ez az utolsó sorra érdekes lenne foglalkozni, de inkább óvatos vagyok. Adjunk ennyibe. A négy világbirodalmi szellemiséggel áthatott hatalmi erő, ugye az oroszlán, a sas szárnyakkal az oroszlán, ez volt a babiloni birodalom, a Nebukadnetszári babiloni birodalom. A második medve képében jelenik meg Dániel álmában, az ezüst mell és karok pedig a Nebukadnetszár szobrát tekintve, és a két vadállat esetében, két állat esetében pedig, ami egymással küzdöttek, ez a kos volt, ez a perzsa és méd birodalom. Ennek a kosnak két szarva volt, a szarv hatalmat jelent a Bibliában, a bibliai szimbolikában a szarvak, azok hatalmakat és királyságokat jelentenek. Ez a bibliai szimbolikában ezt jelenti. A második, vagy a harmadik sorban a bronz része a szobornak a párduc megjelenése a állatok között, négy szárnya volt és négy feje, és érdekes, majd mindjárt beszélek erről, és a kecskebak, amelynek egy szarva volt, és négy nőtt helyébe, ez a görög birodalom. Az egy szarv, amely legyőzi a méd-perzsa birodalmat, a két szarvúkos, tehát a két királyság, ugye két népnek a hatalma, a média és Perzsia hatalmi királyságára van szó, szerint a két szarv. A görögnél az egy szarv pedig azt jelenti, hogy Macedon nagy Sándor által fölemelkedik, és nyugatról érkezik a keleti birodalomra. Bibliában olvassátok, ezeket lehet látni, hogy a méd-perzsa birodalom keletre, északra és délre terjeszkedik, és ha nézzétek a térképeket, ha kerestek ilyen térképeket, látjátok, és nyugatról érkezik ez a kecskebak, az egyszarvú kecskebak, a Macedon nagy Sándor birodalma. Ugye rövid életű volt Nagy Sándor, de a világnak akkori részét szinte uralta egészen Indiáig, tehát egészen elképesztő volt, amit ő művelt. És amikor a görög birodalom megbukik, akkor ugye letörik ez a szarv, úgy bukik meg, hogy meghal Macedon Nagy Sándor, akkor gyakorlatilag négy királyságra, négy felé osztódik ez a birodalom, és két markáns királyi uralom alakul ki, délen a Ptolemaiszok és északon pedig a Szeleukidák királysága, ezt meg lehet nézni térképeken vagy történelemkönyvekben. És azért érdekes ez, mert a görög felbomlott birodalomban az északi királyságnak az egyik királya többször visszatér a proféciákban, aki antikrisztusi szellemmel van áthatva. Az antikrisztusi szellemnek munkája jellemzően mindig az Isten népe ellen van. Az antikrisztusi szellemnek munkájára nyilvánvalóan egyértelműen látszik, hogy egyrészt világbirodalmi koncepciói vannak, és ezt a világuralmat elsősorban arra akarja használni, hogy Isten népét eltüntesse az útból. Tehát mindig Isten népe ellen van, ugye a zsidóság ellen és a kereszténység ellen van. Az antikrisztusi szellemtől egyre inkább áthatott birodalom. Nem minden birodalmat ural az ördög, de minden birodalmat megpróbál uralni, és minden országot is megpróbál uralni. Az ellenség. Miért? Mert ezeken az uralmakon keresztül befolyással tud lenni az emberekre, méghozzá nem is kicsit. Ha meg végig gondolunk a kommunista uralomra, hogy mennyire keresztény ellenes volt, és mennyire sátánista volt az a birodalom. Ha picit mélyebben megpiszkáljuk, hogy mennyire az volt a nácizmus egyébként, és milyen erős okkult erők működtek a háttérben. A vas lábak pedig, és a félelmetes vadállat, a római birodalom, itt Izrael szempontjából fontos dátumokat láttok, ugye Izrael elfoglalása, a zsidó nép nemzet igába hajtása, és a 70-ben pedig a Jeruzsálem elpusztítása. Titus hadseregparancsnok, majd később ugye egy császár is lett. És ez az elegy-belegy dolog pedig nagy valószínűséggel az új római birodalom lesz, amely hordoz valamit a vaskeménységéből, de mégis törékeny lesz, egy törékeny egység jön létre. Valószínűleg az újkori, fölemelkedő új római birodalomról lehet itt szó. No, ahogy mondtam, a hatalom az ördög szempontjából és Isten szempontjából is fontos. Isten az ő hatalmát arra használja, hogy megmentse az embert. És megáldja az embert. És megőrizze az embert. Megtisztítsa az embert. Megbocsássa a bűneit. Helyreállítsa a lelkiismeretét. Meggyógyítsa a kapcsolatait önmagával, a családjában, a házasságában. Helyreállít az Isten. Isten hatalmát mindig a jóra, az ember szempontjából áldásra igyekszik használni Krisztusban. Nyilván, aki él ezzel. De a különböző démoni erők és fejedelemségek mindent megtesznek azért, hogy hatalmukat és befolyásukat kiterjesszék egy országra és a világra. A hatalom kiterjesztésének több területe is van, Az egyik a politikai hatalom megszerzése, a másik a gazdasági befolyás és hatalom globális megszerzése minden területen. A harmadik, tehát a vallás uralása, tehát bekerülni a vallási szervezetekbe, és a vallási szervezetekben meghatározó szerepet betölteni, és létrehozni egy olyan vallást, amely az ördög szempontjából ártalmatlan, vagy éppen segíti a hatalmát. Az oktatás leuralása, gondoljatok bele, Dániel és társai, amikor Babiloniába keresnek, mi volt az első dolog, amit csinálniuk kellett? 3 évig a babiloni oktatási rendszerben voltak tanítva. És a következés utolsó terület pedig a tömegkommunikáció. Talán tudjátok, hogy a postát úgy hívják, hogy királyi posta. Most mit gondoltok, miért volt fontos, hogy birodalmi szinten a postát megleszervezzék? És a postások gyakorlatilag sokáig majd csak katonai jellegű tisztviselők voltak titoktartási kötelezettséggel. Szerintetek miért volt szükség egy birodalomnak arra, hogy ő üzemeltesse a postát? Hát gondoljátok végig, és rá fogtok jönni, hogy miért, és milyen módon lehetett kontrollálni minden nemű forgalmat, és levelezést, és a titkosszolgálati eszközökkel és módszerekkel meg lehet figyelni mindent és mindenkit. Picit most ez nehezebb, de higgyétek el, a technológia annyit fejlődött, hogy most is működnek ezek a dolgok. Amikor ezeket látjátok, akkor tanít bennünket az Isten arra, hogyan harcoljunk, és hogyan imádkozzunk, mert azt mondja az írás, imádkozzatok mindenkor a lélek által, és ez is a szellemi spirituális fegyverzetnek egy fontos része, hogy a szent lélek által imádkozni, azaz isteni bölcsességgel imádkozni, azaz imádkozni azért, hogy a politikát, a gazdaságot, a vallást, az oktatást és a kommunikációt ne uralhassa le az ellenség. Hogy az ne az ellenség befolyás alatt legyen, hanem az Isten szellemének a befolyás alatt legyen. Fontos imádkozni ezért, szerintetek? Gondoljatok bele, hogyha egy kicsit úgy tisztában látnánk a pályán, nem is olyan nehéz 1-1.5-2 órát imádkozni. Ha kicsit úgy nem szűkülnénk le magunk is világába, és nem aludnánk, mi némelyek, hanem éberek lennénk. A Dániel próféta könyvében a 8. rész 23-as versétől ezt olvassuk. Az ő uralkodásuk végén a bűnök tetőfokán előáll majd egy bősz tekintetű király, kétértelmű beszédek mestere, hatalmas erejű lesz, bár nem a maga erejéből. Ez volt 4. Antiochész Epifanész, Szellőkida, görög király, aki egyébként nem volt jelentős. A hatalmat is úgy szerezte meg, hogy kicsit orvul, zsivány módon, csellel. De világbirodalmi törekvésekkel volt, és Palesztina elfoglalását követően meg akarta valósítani a jeruzsálemi templomban a több isten hitet, és a templomban báványoltárt állított, és megszentségtelenítette az Isten oltárát. Ezt kellett elszenvedniük akkor ott a zsidóknak. Tehát nem a maga erejéből. Szörnyű módon fog pusztítani, minden tette sikerül. Pusztítja az erőseket és a szentek népét. Okossága révén sikerült, amihez álnokul hozzáfog. Mennyire az ördög lelkülete egy emberben. Ezért felfúalkodik szívében, és háborítatlanul pusztít el sokakat. De amikor a vezérek vezére ellen, azaz Isten ellen támad, összetörik anélkül, hogy hozzáértek volna. És akit érzékelitek, hogy miért mondja Pál apostol, hogy erősítsétek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mert ez a harc nem test és vélelem folyik. Ez egy ember volt, egy király volt. De nyilvánvaló, ha olvasod a Bibliát és nézel az eseményeket, hogy emögött nem emberi lélek van, hanem valaminek átadta magát, akinek az akaratát cselekszi. És ugyanez az ajándék és áldás a hívő embernek is, hogy odaadja szívét, életét az Istennek szolgálatára. Oda szente és szánja magát az Istennek való engedelmességre. Nyilvánvalóan, hogy Antiochész Epifanésznek a profétai említése a Bibliában kettős profécia, mert ugye azt mondja János az ő levelében, hogy sok antikrisztus jelent meg, de egy napon majd megjelenik az antikrisztus. Így aztán azt mondjuk, hogy történelem folyamán több antikrisztusi személy volt. Hitler, Sztálin, a későbbi korokban is, és nézzétek meg, mind világbirodalmi törekvésekkel és nagyon sok gonoszsággal próbálta ezt a hatalmat megszerezni. Négyedik, Antiochosz Epifanészről azt is tudjuk, hogy kiadott egy pénzérmét a saját képével, ami rá volt írva, hogy az Isten. Theos. És aztán a Makabeus Júdás vezette zsidó felkelés szabadítja fel hatalma alól Jeruzsálemet Krisztus előtt 165-ben, és dől meg ott hatalma, és 164-ben Krisztus előtt meg is hal, és azt a nevet ragasztják rá, hogy Epimanész, azaz az őrült, ugyanis megbolondult. Halál előtt megőrült ez az ember. Az ördög sokat ígér, keveset ad, végül mindent elvesz. Az ördögnek az ember, akiket használ, csak egy eszköz, amit azonnal eldob, amikor nincs rá szüksége. Kihasználja és eldobja az embereket. Isten megváltja a fiát, adta a bűnös emberért, és gyermekévé fogadja. És a mennyországot készíti számára. Mekkora különbség? Mekkora különbség? Dániel próféta könyvében a 10. részben ezt olvassuk. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Kapott egy látomást, és nem értette. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem maga a számban, olajjal sem kentem meg magam, míg el nem telt a 3 hét. Ez Dánielnek a 21 napos böjtje. Egyszerűen kereste az Urat, böjtölt és imádkozott. A böjt és imádság az Isten keresése a hívő ember életében. Vágyott arra, hogy megértse az Isten akaratát. Isten bölcsességével teljen meg. Aztán azt is olvassuk ugyanebben a részben, majd ezt mondta nekem az angyal, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, ez Gábriel volt. Dániel próféta könyvében van először megjegyezve az arkangyal, Gábriel arkangyal, aki talán emlékeztek rá, hogy Máriának is megjövendőli, vagy megüzeni, megviszi a hírt, hogy tőle fog származni a Mesiás, a megváltó. Isten azt mondja, ez a Gábriel mondja Zakariásnak, hogy nem hiszel nekem, aki én Isten színe előtt állok? Ember, magadnál vagy? Nem érted? Isten színe előtt hozom a hírt. Te meg itt kételkedsz? És ez volt a gyönyörű Mária életében, hogy ő nem kételkedett, csak azt kérdezte, hogy kell-e valamit tennie. Nem, azt mondja, nem kell semmit tenni, az Isten fog vele tenni valamit. Első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, mondja az írás, megalázkodva Isten előtt, a lelkiség ugye, meghalott a szavad Isten, és én a te szavad miatt jöttem. Óriási dolog, ha belegondoltuk. Itt van egy ember a földön, aki szól az Isten, és azt mondja, Uram, akarom tenni a te akaratodat. Mutasd meg, mit kell tennem? Hogy vannak ezek a dolgok? Isten mondja egy angyalának, hogy figyelj, ott van ez a Dániel, imádkozik éppen, most hallom, hogy most teszi. Menj már, mondd meg neki. Óriási dolog, hogy az Isten milyen kölcsönhatásban, Isten világa, az emberek világával, a hívő ember és a hívő közösségével. És akkor megint ez a birodalmi struktúra, amely spirituálisan, szellemi világban teljesen valóságosan megnyilvános, a Biblia megnyilvánul, és a Biblia beszél róla. Azt mondja, a Perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig. Azaz Perzsia, amely világuralma tört, fölött volt egy erős démoni hatalom, amely elkezdte befolyással által csápjait beengedni a perzsa birodalomba, és eszközként használni a perzsa birodalmat aztán a saját céljaira. A perzsa birodalom nem volt kezdettől fogva démonikus. De amikor följön egy hatalom, vagy mikor valakit megválasztanak egy ország miniszterelnökének, mit gondolsz? Nem jön azonnal az ördög, és próbálja megszerezni a hatalmat rajta keresztül? Néha megdöbbennek emberek barátaikon, ismerőseiken, hogy hatalmat kapnak, és kifordulnak magukból. Nem ismernek rájuk. Mit gondolsz, miért? Mi változtatja meg őket ennyire? És akkor megint azt mondom neked, hogy fontos imádkozni a vezetőkért. Hát hogy ne lenne fontos imádkozni a vezetőkért, ha tényleg akarsz nyugodt és csendes életet élni? Ez nem csak egy igevers a Bibliában, ami opcionális tételként ott van, hogy hívők, hát nézni, hogy kedvetek, imádkozatok, éppen ráértek a különböző tevékenységetek közepette. Hanem a ti érdeketek, ember, hogy imádkoztok-e. Te szóval miatt jöttem Perzsa irodam, de azt mondja, de Mihály, ugye a másik arkangyal, aki az Isten népes serege, Isten népért felelős angyali seregnek a fővezére, Mihály arkangyal, ugye néhány millió felfegyvezett angyal, és az angyalokat megjelennek egyébként kardokkal, tehát harci felszerelésben a Bibliában találkozunk velük, hogy hadakozó szellemi lények az Isten angyalai, és nyilvánvalóan a gonoszság szelleme is hadakozó lények, de ez a harc, értitek, ez nem úgy zajlik, mint a földi csaták. Az elmékben, a lelkekben, szívekben, emberi szíveknek az elfoglalása által, és az emberi szíveken keresztül egy család elfoglalása által, egy házasság elfoglalása által, egy munkahely elfoglalása által, egy ország, vagy megye, vagy város elfoglalása által történik. És ugyanígy, nagyon nem véletlen volt fontos számunkra 2002-ben, amikor a főtéren volt nagy evangelizáció, hogy a város kulcsai felajánljuk Jézus Krisztusnak. Tehát ez nem véletlen volt, hogy ezt megtettük a pásztorokkal. Ez azért volt, mert úgy hisszük, hogy Jézus kezében van a legjobb helyen, a város kulcsa, és az Úr Jézus áldja meg a város vezetőit is, adjon nekik bölcsességet, és védje meg az életüket, és a feleségüket, a családjukat is védje meg, és a gyerekeiket is védje meg az Úr. Hogy mindazt, amit Istentől kaptak, mert nincs hatalom mástól, csak az Istentől, azt Isten dicsőségére tudják felhasználni. És ki fog imádkozni értük, hanem mi? Hogy fogunk imádkozni, nem értjük, hogy miért kell imádkozni. Ez Mihály egyik legfőbb vezér, mondta Gabriel, jött a segítségemre, tiszta science fiction. És azért kellett ott maradnom a Perzsa birodalomban, mert folyt a csata. De amikor ugye megtisztították az utat, akkor most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben. Mert ez a látomás is arról az időről szólt, vagy szintén a Dániel 10:20-tól, azután így szólt, tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell a Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. Hát azt mondja, van egy felemelkedő macedon nagy Sándor, fogjuk csak meg azonnal. Keressük csak meg, próbáljuk befolyásunk alá hajtani. Gondoljatok bele, még nem is uralja az egész világot, már a szellemi világban tudnak a dolgokról. Képben van az Isten, hogy mi történik. Tesszalonikai levélben, 2 Tesszalonika 2:9-től, mert ennek a törvénytiprónak eljövetel a sátán munkája, hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával, azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, azaz Jézus Krisztust, hogy általa üdvözüljenek. Jézus maga mondja, ti atyátoktól, az ördögtől származtok, mondja a őt rátámadó farizeusoknak, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert a hazugság, mert hazug és a hazugságnak az atya. Tehát imádkozni a vezetőkért mennyire fontos. És hogyha ezeket értitek, és látjátok, és látjuk, egészen másképpen olvasom az imatémákat is. És ezért egészen másképpen fogom olvasni Pál apostolnak a szavait, amikor azt mondja Timóteusnak, arra kérlek, mikor oda megy Efézusba, ahol gyökeret vert az evangélium, és van gyülekezet. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat és esedezéseket, egészen erős kifejezések ezek azért. De csak emlegessetek, hogy könyörögjetek az Istenhez, azt mondja a Pál Timóteusnak. És adjatok hálát minden emberért, a királyokért, és minden fejebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez a jó és kedves az, ami üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Van ebben olyan, kritizáljátok? Zúgolódjatok, tüntessetek? Hát nekünk nem erre van elhívásunk, hanem hogy imádkozzunk értük. hogy a nép javára legyen a hatalom, amit gyakorolnak. Vagy a vállalat, a cég javára legyen a hatalom, amit gyakorolnak. Vagy a család javára legyen a hatalom, amit gyakorol akár egy férfi is családjában. Mert a földi hatalomnak a forrása az Isten. Azt olvassuk a Dániel könyvében, ó királyok királya, mondta ezt Dániel Nebukadnezárnak, miért? Mert a babiloni királyok a király királyának nevezték magukat, ugyanis asztaluknál királyok ettek, a leigázott királyok ettek, a vazallus királyok ettek, és ezért nevezték magukat király királyának. De mit mond neki Dániel? Akinek a menny Isten adta a királyságot, tehát király királyának tartod magad, de fölötted is van Isten, mondja Dániel. És mennyire fontos, hogy Isten embere segítsen a vezetőknek megérteni azt, hogy Istentől kaptak hatalmat. Bárhol van egy hívő ember, kötelessége segíteni a vezetőit, akiknek vezetése alatt van, hogy megértsék, hogy Isten, aki uralkodik, és Isten a forrása hatalomnak, és neki kell elszámolni minden embernek. Római levélben olvassuk 13.1-ben, minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint az Istentől. Ami hatalom pedig van, az Istentől rendeltetett. Tehát a hatalom önmagában nem démonikus, hanem Isten adja, de egy lehetőség, hogy Isten szerint való módon élünk-e vele. Apcsel 5.29-ben olvassuk, Péter és az apostolok így válaszolnak, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Tehát vannak olyan szituációk, amikor a hited megtagadására, Isten megtagadására, nevének megtagadására kényszerítene a démonizált hatalom. Akkor azt mondja az írás, hogy Istennek kell engedelmeskedni ezekben a helyzetekben, nem pedig embereknek, amikor ide kerül a sor. És végül a királyok királya hatalmáról olvasok a Dániel könyvében, 2.44-ben. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot. Jönnek ezek a birodalmak végig, és végül pedig azt mondja az írás, hogy a menny Istene támaszt egy királyságot, amely nem semmisül meg soha. És királyi uralom, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké, ugyan a mennyből legödülő kőszikla, ami a proféciában megjelenik. A Dániel proféta második könyvében. Aztán a Dániel 7.13-tól láttam éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki az emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg, mondja szintén a Krisztus királyságáról az ige, és majd a 10. rész, 17. versétől Dániel proféta könyvében. De hogyan is merne, uram, a te szolgád beszélni veled, ó uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett, az az emberhez hasonló lény erősített engem, és ezt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy erős, légy erős. Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam, beszélj, uram, mert megerősítettél engem. Dániel átéli, amikor Isten angyala megérinti. És milyen érdekes, hogy nem elesik, hanem feláll. És nem erőtlenné válik, hanem megerősödik. Az irányzatok. Olvasni kell a Bibliát. Azt mondja, állj fel, beszélni akarok hozzád. Ne ki legyél ütve, hanem szeretném, ha figyelni rám, és hallgatná rám. És néha, na mindegy. Tehát én is szoktam ezt alkalmazni ilyen esetekben, hogy várjál, ne esd még el. Az Úrnak szava van hozzád. Mert Isten igéje azt mondja, Isten beszélni akar az emberekhez, szólni akar hozzájuk. Fontos, hogy józanok legyenek, tiszteljen a gondolataik. És akkor megérint Isten angyala Dánielt, akkor azt mondja, legyél erős, állj fel a lábadra. Persze, amikor találkozik az angyallal, akkor elhagyja minden ereje. De azt gondolom, bocs, ha valamelyikünk itt összefutna Gábriellel mondjuk valahol a konyhába, vagy a nappaliba, érted, vagy akár a réten, szerintem valószínűleg, hogy összerogyná a félelemtől te is, mint Dániel. Istenhez hasonló lény volt, azt mondja. Emberfiához hasonlított, ragyogott, fény lett, hogy képszerűen leírja Dániel proféta könyvében, de az angyal azt mondta, hogy állj a lábadra, beszélem van veled, megérint is, erővel tölti meg. És azt mondja, legyél erős, Dániel, legyél erős. És azt mondja Dániel, beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Odafigyelek most már, rendben vagyok. Máté 4.11, ekkor elhagyta őt, mármint Jézust, a názáreti Jézus, az ördög, és íme angyalok mentek oda, hogy szolgáljanak neki. Zsidókhoz írt levél 1.13.14, az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Azaz, Isten angyalai együtt munkálkodnak a hívő emberekkel. Isten angyalai együtt munkálkodnak a szentek imádságaival. És ahogy Dániel imádságával együtt munkálkodott egy mennyei sereg, úgy hiszem, hogy Debrecen városában, és amikor mi imádkozunk őszinte szívvel, és értjük, hogy miért imádkozunk, akkor Isten seregei mozdulnak meg, és cselekszenek. És ennek nyilvánvaló jele is vannak már most. Így van. És akkor most megállok, teszek egy kettős pontot, a következő alkalommal majd folytatjuk. Arra bátorítalak téged, hogy vedd az Isten szellemének a szavát, és halld meg, amit Dániel is hallott. Légy erős. Légy erős. És mondd te is azt, Uram, megerősítettél engem, most már figyelek rád. Vagy mondd azt, erősíts meg engem, hogy tudjak rád figyelni. Munkálkodj az életemben, Uram. Hogy ne aludjak, hanem ében legyek. Köszönöm, hogy élesíted a gondolkodásomat, hogy lássak a pályán, és ne legyek vak, hanem legyen bennem isteni bölcsesség és értelem. Ugyanakkor értsd meg, hogy fontos felelősségünk imádkozni a vezetőkért. Amikor bárhol látsz vezetőt, vagy van vezetőváltás, vagy csere, vagy vannak regnáló, éppen hatalomban lévő vezetők, akkor a mi kötelességünk és felelősségünk, hogy imádkozzunk értük, adjunk hálát az Úrnak az életükért, és mondjuk el az Úrnak, Uram, áld ezt az embert meg, hogy a te drága lelked hassa a szívét át. Adj neki bölcsességet, védd az elmét, a lelkét, a szívét, hogy a hatalom jó irányba legyen az ő kezében, és hadd használja a te dicsőségedre, az emberek javára mindazt a hatalmat, amit kapott. És mennyivel szabadabb dolog ez? És milyen hatalmat ad nekünk? Tehát befolyással lehetünk arra nézve, hogy mi történik a munkahelyénken, a városunkban, az országunkban, akár Európában. És ezért mondja Pál, hogy végül, értsétek meg, ezért mondom, hogy imádkozzatok a Szentlélek által. Mert sok múlik azon, hogy imádkozunk-e vagy sem. Amen. Imára fel.